Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, egybegyűltünk, Isten hívott bennünket, és az ő közelében van remény arra, hogy létrejön az egység. Egység az Istennel és egység egymással. Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy ezt a mindennél fontosabb értéket valamiképpen meg tudjuk valósítani, hiszen Jézus azt várja tőlünk, hogy úgy legyünk jelen ebben a világban, mint a kovász. Úgy legyünk jelen a világban, mint a fény. Növekedés nélkül nincs élet. Világosság nélkül eltévedünk. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte. Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, megérintette, és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal, vigyázz, ne szólj erről senkinek, egy sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és a tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott, mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. De Szilvia, jöjjön ide, itt van hely elől. Magának mondom, ne nézegessen jobbra-balra, hanem hallgasson a szóra. Köszönöm szépen. Kedves jó testvérek, hát rohan az idő. Éppen Teréz nővér mondta a szentmise előtt, hogy rohan az idő, mi meg versenyzünk vele. 85 éves ember, sajátos gondolkodása. Hát igen, azt hiszem, hogy különösen az ember öreg korában tapasztalja ezt meg, hogy bizony mennyire rohan az idő, mi meg próbálunk versenyre kelni. Hiszen szerdán már hamvazó szerda lesz. Elkezdődik a nagybőti idő, és alig múlt el karácsony, és itt lesz a húsvét. Azért ezen a mai vasárnapon egy nagyon sajátos gondolatot kapunk ajándékképpen, amely gondolat nagyon alkalmas arra, hogy az ember egy kicsit rendezgesse a gondolatait, és már mától egy kicsit hangolódjon nagybőtre, hiszen a nagybőt az Isten titkát nyilatkoztatja ki. Az Isten titkát pedig Jézus fedi fel nekünk, és legnyilvánvalóbban és legegyértelműbben, nem is annyira a tanításával, hanem sokkal inkább a szenvedésével és a kereszthalálával. A lét titkát nyilatkoztatja ki Jézus, és valamiképpen azt szeretné, ha mi az ő követői szintén magunkévá tennénk ezt a kinyilatkoztatást. Ezen a mai vasárnapon tehát Jézus titkával szembesülünk. Sajátos személyiség. Hiszen Jézus az a valaki, akiben az ellentétek a legcsodálatosabb harmóniában jelennek meg. Nem véletlen, én vagyok az alfa meg az omega. Én vagyok a kezdet és a vég. Milyen csodálatosan harmonikus Jézusban a lét. Jézus formabontó és formatartó. Jézus törvényszegő és törvénytartó. Jézus hagyománytörő és hagyománytörző. Sajátos kettőségnek tűnik ez a mi számunkra. Így is van, mert mi sajnos vagy formabontók vagyunk, vagy formatartók. Ezt a mindennapok világában úgy mondják, hogy haladó vagy konzervatív. Azt is mondják, hogy alkalmazkodó vagy hagyományőrző. Csak mi emberek tudjuk ezeket szétválasztani, és sajnos az az igazság, hogy szét is válik ez bennünk, mert vagy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk. Ezért olyan nehéz nekünk egymással dialogizálni. Ezért olyan nehéz nekünk egymással párbeszédet folytatni, már pedig párbeszéd nélkül nem lehet együtt élni. No, ez a mai vasárnap pontosan ebből a szempontból egy nagyon érdekes tanulsággal szolgál nekünk. Jézus titka bontakozik ki, Aki azt mondja, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, ugye ezzel kezdi a működését, mit jelent? Egyszerűen azt jelenti, hogy ebben a világban megjelenik Jézus által az Isten titka. Ez az Isten országa. Isten titkának a jelenléte, és mi az Isten titkának a lényege? Az, amit Mózesnek mondott. Ki vagy te? Kérdezte Mózes. Mit mondjak azoknak, akikhez küldesz? Aki van? Mondja a hang Mózesnek, aki van. Értetek. És végeredményben Jézus titka, aki az Emmanuel, velünk az Isten, Jézus titka pontosan ezt jelenti, aki értünk van. A másokért való létmódról van szó, és én azt gondolom, hogy ehhez kereszténynek sem kell lenni. Legfeljebb a keresztény tanításnak ez a központi üzenete, hogy az emberi élet lényege a másokért való lét. Aki ezt nem tudja elfogadni, az nem hitetlen. Könnyen ezt mondják, mert ugye a keresztény tanítás ezt hangsúlyozza. Aki ezt nem tudja elfogadni, az valamiképpen az emberi bőréből kibújik. Egy olyan életfelfogása van, egy olyan életuton jár, amivel nem lehet mit kezdeni. Mi a formabontás Jézus magatartásában akkor, amikor olvassuk ezt a történetet? A formabontás az, ugye a zsidóknál a lepra, és egyáltalán bármifajta betegség az, az ő felfogásuk szerint valami rossznak a következménye, tehát egy bűnnek a következménye, egy bűnöstől pedig el kell szigetelődni, tisztátalan az illető. Na most ráadásul, ha még valóban egy fertőző betegsége is van, ebben nyilatkozik meg az ő bűne, tisztátalansága, akkor ezt az embert el kell különíteni. Egyébként a bűne is elkülöníti az embert az ószövetségi felfogás szerint a többiektől. Az ilyennel nem szabad érintkezni, nem szabad találkozni. Ő egyszerűen kiment a közösségből. És mi történik? Jézus egyszerűen odafordul ehhez az emberhez, közelengedi magához, és megérinti. Elképzelhetetlen gesztus a zsidó gondolkodás szerint. És amikor Jézus megérinti, akkor meggyógyul. Kedves testvérek, most általánosságban tekintsünk ki, megérinti, ezért meggyógyul. Mert fölvállalja vele a közösséget, és ezzel a gesztussal visszahozza a közösségbe. Ez a gyógyulása. De, hogy Jézus mennyire formatartó is, azt mondja neki, menj és mutasd meg magadat a papnak, és mutasd be a hála áldozatot a gyógyulásodért. Ugye azért a paphoz, a zsidó törvények szerint, mert a pap állapította meg a betegségét, a bűnének következménye betegségét, és éppen akkor, amikor meggyógyul, a paphoz kell visszamenni és jelenteni, hogy egészséges vagyok, és be kell mutatnia a hála áldozatot az Istennek, akitől várja a gyógyulást. Formatartó. Nincs rá szükség igazából, hiszen amit Jézus tett, az egyszerűen azt jelenti, hogy kilép a zsidó kötelmek világából. Kilép a zsidó előírások, törvények, ószövetségi igazságok világából. Azzal, hogy megérinti. És meggyógyul, nincs szükség semmire ezek után, de Jézus azt mondja, menj! Tartsd be azt, amit a te törvényeid előírnak. Testvérek, Jézus titka, aki az ellentéteket összebékíti, Jézus titka, aki a kirekesztetteket visszahozza a közösségbe, és ezáltal állítja helyre annak az embernek az életét, mert vagy a közösségben élünk, vagy életellenesek vagyunk. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, hogyha összehasonlítjuk a zsidó tórát, a zsidó törvényt, és Jézus tóráját, a Jézus törvényt. Ugye Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. Tehát szó sincs arról, hogy Jézus semmibe veszi Izrael törvényeit, szó sincs arról, hogy Jézus semmibe veszi az ószövetségi előírásokat, nem megszüntetni jött, hanem beteljesíteni. És a kérdés itt van, mit jelent az, hogy beteljesíteni? És ez a döntő mozzanat. Van egy nagyon izgalmas könyv, egy zsidó rabbi írta. A könyvnek a címe, egy rabbi Jézussal beszélget. Ez a rabbi nagy köztiszteletben áll, szeretik, nem csak az övéi, hanem mások is. Ő állandó párbeszédben van a keresztényekkel, és egyfolytában ez a kérdés izgatja, az egész könyv erről szól, mi a különbség a zsidók törvénye és Jézus törvénye között. És ez azért érdekes, mert valóban Jézus azt mondja, aki egyet is elhagy ezek közül, a törvények közül, és így tanítja az embereket, az nagyon kicsi lesz a mennyek országában. Tehát valamiképpen ez a beteljesedés, a Jézus törvénye azt kell, hogy jelentse, hogy felszabadítja az embert egy egészen sajátos létmódra. És ebben a könyvben van egy párbeszéd, két mondat, és a lényeget tökéletesen kifejezi. Ugye a rabbi egy szellemi úton jár Jézussal együtt, figyeli Jézust, elfogadja, akár még azt is mondhatnám, hogy tanulni is akar tőle, és a párbeszéd a következő. Önmagának teszi föl persze a kérdést a rabbi, Jákob Neisnerről van szó. Én elhagytam-e valamit a törvényből? És a rabbi válaszol, semmit. A másik mondat, Jézus elhagyott valamit a törvényből? Semmit. Én mit adtam a törvényhez? Hiszen nem lehet hozzátenni a törvényhöz semmit. Erre a rabbi azt válasz, hogy én semmit se adtam hozzá. És Jézus mit adott hozzá? Most vegyünk egy nagyon nagy lélegzetet. A rabbi azt mondja, önmagát. Mit adott Jézus a törvényhez? Önmagát. A törvény szent, ahhoz nem lehet hozzányúlni. Ami a több, ami a teljesség, ez ezt jelenti, önmagát adta. Ezért mondja Jézus, az írástudókkal a törvény tanítókkal, a törvény magyarázókkal kapcsolatosan, hallgassátok meg, amit mondanak. Tanuljatok tőlük, de életüket ne kövessétek. Na, itt a különbség. Jézus az a valaki, aki önmagát adja, mert példaképül akar lenni a számunkra. Ez nem azt jelenti, hogy negatív ítélet az írástudókkal, meg a törvénymagyarázókkal kapcsolatosan. Ezért mondja, amikor ez a rabbi kimondja ezt az igazságot, hogy mit adott Jézus a törvényhez, önmagát, akkor azt mondja, maradok Izraelnél. Nem követi tovább Jézust. Mert pontosan ez a különbség. A törvényt tudni, a törvényt értelmezni, a törvényt magyarázni, ez egy nagy, nagyszerű dolog, ebből lehet élni, de ez nem követel semmi emberi odaadást a rabbitól. Na hát itt a különbség a zsidóság és a kereszténység között. Ezt egy rabbi mondja ki. Aki mint egy párbeszédben van Jézussal, és talán, ki tudja, még ilyen gondolat is lehetett benne, hogy a Jézusi úton menni tovább. Maradok Izraelnél. Tiszteletre méltó, maradjon Izraelnél, mi maradjunk Jézus nyomában, és legyünk egymással párbeszédben. Ez az emberi élet. Tehát akkor, amikor mi Jézus titkát, Istennek a titkát akarjuk megtudni, akkor ez a magyarázat önmagát adta. És ha most erre a történetre gondolunk, ezek az élethelyzetek csak ezzel az igazsággal közelíthetők meg. Kik azok, akik önmagukat adják azokért, akik kirekesztettek? Enélkül nincs megoldás. És mekkora örömünk lehet abban, ha arra gondolunk, hogy ezt a jézusi mozdulatot a történelem során milyen csodálatosan követte egyesek magatartásában az egyház. Gondoljunk egy Assisi Szent Ferencre, aki leszállt a lóról és megöleli a leprást. Ebben az fejeződik ki, hogy magához vonja, közösséget vállal vele. Vagy gondoljunk Damján testvére, a belgára, akit 2009-ben szentté avattak, aki elmegy a leprások közé, hogy együtt éljen velük, hogy közösséget vállaljon velük. Vagy gondoljunk Teréz anyára, aki nem tudja elnézni, hogy ezek az emberek, akik haldokolnak emberi közösségeken kívül, magukra hagyottan, azokat ő fölszedi és összegyűjti őket. És nagyon érdekes, Teréz anya azt hangsúlyozza, nem ez a legfontosabb, amit ő tesz, hanem az, hogy ezek az emberek úgy halnak meg, hogy valamit megtudnak Isten szeretetéről. Hát ez a lényeges. Vagy gondoljunk ezekre az irgalmas rendi szerzetesekre, akik Afrikában most az ebola alkalmával nem hagyták ott a betegeiket. A bizony, sajnos, erről nem nagyon beszélnek, de a dolgozók nagy része elmenekült, amikor kitört a járvány, és ott hagyták a betegeket. Ezek a szerzetesek nem, bele is haltak. Kedves testvérek, ez az élet titka. Az odaadott élet. Nyilvánvaló. Nem lehet úgy élni egymással, nem lehet úgy élni és létrehozni emberi közösséget, társadalmat, hogy egyszerűen tudomásul vesszük azt, hogy sokkal kiszorulnak ebből a társadalomból. Egyre inkább az a gondolatom, hogy enélkül az igazság nélkül nem lehet emberi társadalmat építeni. Véleményem szerint a világnak az igazi tragédiája ma az, hogy erről az igazságról lemondott. Úgy akarunk egymással összetartozni, hogy nem adjuk oda az életünket egymásnak. Nem egymásért élünk. Hát hogy lehet közösséget teremteni enélkül? Enélkül hogy lehet házasságot kötni? Enélkül hogy lehet családi életet élni? Enélkül hogy lehet munkaközösségeket létrehozni? Ha mindenki csak a maga pecsenyéjét akarja megsütni, hát hogy lehet életről beszélni? Hát ropog, recseg minden eresztéke a közösségeknek. Emiatt, mert ez az élet formája, az odaadott élet. Lehet fanyalogni, lehet tiltakozni. Másképp nem lehet együtt élni. Örüljünk annak, hogy oly sokan vannak, akik ezt a jézusi mozdulatot valamiképpen követik. Emberi kapcsolataikban, emberekkel való összetartozásukban. Ez az egyetlen remény, ez a kovász. Ez a picinke fény. És én egyre inkább azt látom, hogy ez az emberi társadalom hamis. Becsap bennünket. Kedves jó munkatársammal, Miklóssal, erről oly sokat beszélgettünk, néha vitatkoztunk. Különösen a hajléktalanokkal kapcsolatosan. Ugye, akik kikerülnek a közösségből, de lehetne mondani másokat is, akik kikerülnek a közösségből, és így nem lehet élni. Csak hogy. Akkor, amikor ezeknek az embereknek a helyzetén akarunk változtatni, akkor elkezdjük mondani a szabadságjogokat, az emberi jogokat, az emberi méltóságot. Látjuk, hogy milyen helyzetben vannak emberek, de amikor segíteni kellene rajtuk, akkor ez a fura gondolkodás elkezdi megmagyarázni azt, hogy valaki miért aludhat egy kapuajban. Szabadságjuk, emberi méltóság. Fából vaskarika. Jézus egyszerűen megérinti, és azzal kiemeli abból a helyzetből. Nem kérdezi az embertől, hogy akarsz-e a közösségben élni. Ott a helyed. Annak, aki az utcán van, nem ott a helye. Ha segíteni akarunk, akkor akár meg kell értetni vele az, hogy nem ott van a helye. Sokszor mosolygok ezeken a tárgyalásokon is. Mi lesz a görögökkel, mi lesz az ukránokkal, stb. És mennek a nagy tárgyalások, közben akik tárgyalnak, azok mind a maguk érdekeit óhajtják. Óhajtják természetesen érvényesíteni. Közben nagyokat tárgyalnak, mert úgymond meg kell segíteni a bajban lévőket. Testvérek, sokat lehetne erről beszélni, gondolkodtam, hogy ezt a szempontot kimondjam-e. Én úgy látom, hogy sokan nagyon nagy bajban vannak, Magyarországon és egyáltalán Európában a cigányok, elszegényedett emberek, azt gondolom, mindenki tudja, hogy ezeknek az embereknek hol van a helye, de ha igazán segíteni akarunk rajtuk, akkor részben talán azon is el kell gondolkodni, mondják-e, ha akarod, te meg tudsz tisztítani, meg tudsz gyógyítani. A másik pedig, ha mi komolyan gondoljuk a gondjukat, meg bajukat, akkor nem lehet az ő különböző jogaikra hivatkozni, hanem lehet, hogy ez szentségtörés, vagy formabontás a részemről, hogy ezt mondom, akkor nem lehet az ő szabadságukat emlegetni, hogy ott maradjanak, ahol vannak, miközben mindenki azt hangsúlyozza, hogy így nem lehet élni. Segíteni kell rajtuk. Talán még azt is mondhatnám, hogy akár akaratuk ellenére is a helyükre kell segíteni őket. Bizony ez a program, ez az emberi program igen sokszor emiatt a kettősség miatt szenved hátrányt. De hát az egész csak azért került elő és tettem szóvá, mert meggyőződésem, hogy enélkül, a titok nélkül, Isten titka nélkül, Krisztus titka nélkül, emberi titokról nem lehet beszélni. Az emberi élet titka pedig a másokért való lét. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak, láthatatlannak teremtőjének. Kedves testvérek, most ebben az imádságban köszönjük meg azoknak a példáját, akik ezt a krisztusi mozdulatot fönntartják ebben a világban. Most egy kicsit hadd legyen önző a gondolatom. Köszönjük meg a máltaiaknak a mozdulatait, a szegényekért. Köszönjük meg az irgalmasoknak a krisztusi mozdulatait a betegekért, és persze rajtunk kívül még sokan mások vannak, akik ezt gyakorolják. Valójában ezek villanásnyi fények, és arra valók, hogy felhívják a figyelmét a felelősöknek arra, ami az ő feladatuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk! Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, szerdán, hamvazó szerda van. Este 17:30 van szentmise, és ezen a szentmisén különös módon figyelünk arra, hogy mit jelent Istenre hangolni az életünket. Ez a nap szigorú bőti nap, ne egyenek húst. Nem szeretem mondani, hogy nem szabad enni ezt. Túl sok húst teszünk úgyis, kifejezetten jót tesz, ha kicsit kevesebbet teszünk a húsból is. Úgyhogy szigorú bőti nap van, és nem is kell minden nap jól lakni. elég, ha egyszer egy picit többet esznek. Tehát gondoljanak erre. Nagybőtben minden pénteken bőtöt tartunk, ami azt jelenti, hogy nem eszünk húst, igyekezzenek ezt betartani. Persze az idősebbeknek mindez alól felmentésük van, de hát azt hiszem, hogy nem olyan nehéz ezeket az aprócska dolgokat betartani. Nagybőtben minden pénteken az esti szentmiséhez kapcsolódóan keresztutat járunk, lélekben persze, ebben a kicsi kápolnában. Végig imádkozzuk, végig elmélkedjük Krisztus szenvedés történetét. Jövő vasárnap katolikus iskolák javára lesz persejgyűjtés. És akkor most a mai vasárnap üzenetéhez is kapcsolódva próbáljunk egy nagyon jó nagybőtöt kezdeni, amelyben több helyet adunk a nagy lelkűségünknek, áldozatkészségünknek. Miklós szokta nekem sokszor mondani nagy igazság a segítéssel kapcsolatosan, hogyha valakinek balesete van, nem kérdezik meg tőle, hogy bevihetik-e a kórházba. Meg se kérdezik. Most nem csak a súlyos sérültekre gondolok, hanem még a könnyebbekre is, akiket esetleg már egy nap múlva kiengednek. Oda megy a mentő, berakják, ha tetszik, ha nem, elviszik. Szóval ez a gondolat az, ami engem másik oldalról megizgat, hogy ugyanígy azok, akik bajban vannak, akkor, amikor a javukra rendelkezések történnek, akkor még miért hivatkozunk? Hivatkozunk különböző emberi méltósággal kapcsolatos és személyiséggel kapcsolatos jogokra. Szóval itt érzem a biccenést, úgyhogy mindegy, ezek a közzel kapcsolatos gesztusok, de azt hiszem, hogy ezeket lehet gyakorolni otthon is, egymással, családtagok, lehet gyakorolni különböző helyeken, ahol együtt vagyunk, megmutathatjuk azt, hogy mennyire figyelünk egymás életére. Ez az életünk. Isten segítsen ebbe bennünket. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjünk békében.